Folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Szűcs Bálint, az RSM Liga vezető ügyvédje, témánk pedig a családi vállalatok értékesítése. A műsor első felében beszéltünk arról, hogy milyen lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogyha nincsen megfelelő utód, akkor hogyan történjen meg a családi vállalat értékesítésének az előkészítése, és érintőlegesen ugye szót ejtettünk arról is, hogy azért ez optimális esetben legalább egy évet vesz igénybe, amíg a vállalat korábbi irányítója fölépít egy menedzsmentet, átalakítja úgy a céget, hogy az értékesíthető legyen. Nyilvánvalóan azért ez egy érzelmi döntés is, nem? Tehát valaki 30-35 éven keresztül felépített, irányított egy céget, életének tekintette, tehát ugye fontos része volt az ő mindennapjainak. Mennyire tapasztalható ez például a tanácsadó körében, hogy azért itt érzelmi gátakat is le kell törni, vagy hát, hogy ebből a szempontból is a cégvezetőket egy picikét meg kell győzni bizonyos racionális folyamatok beépítéséről.
Ez teljesen természetes. És azt kell mondjam, hogy a tanácsadók oldaláról is van egy nehézség. Nyilván, aki ezzel foglalkozik, akik ezzel foglalkozunk, látjuk azt, tudjuk azt, hogy egy ilyen helyzetet hogy kell megközelíteni. A helyzet az, hogy mint minden, amit az ember felépít, egy céghez is ragaszkodik. És nem csak, hogy ragaszkodik hozzá, hanem úgy gondolja, hogy ahogy azt ő felépítette, mivel az jó, mivel az működik, az mindenkinek úgy lesz jó. Ezt kell először elfogadni, hogy ez nem feltétlenül van így. Csak egy példával lesz megvilágítva. Lehet, hogy van egy csomó olyan bizalmi kapcsolat beszállítókkal, vevőkkel, amely adott esetben csak egy e-mailes megrendeléssel, vagy egy olyan régi szerződéssel van szabályozva, ami már régen lejárt. Egy befektetőnek ez kockázatot fog jelenteni. Tehát pont ez a felkészülési időszak az, ahol a tulajdonosnak be kell látni, hogy igen, például egy jogi dokumentációját az összes üzleti kapcsolatnak igenis profin meg kell csinálni, ami adott esetben nincsen meg. Viszont hogyha akkor jut oda, amikor betoppan egy vevő, és a vevő azt fogja kérni először, hogy kérem szépen, akkor, hogyha én megérkeztem, akkor én szeretnék egy adatszobát is megnézni pénzügyi, jogi, üzleti, technológiai, műszaki szempontból ezt a céget, attól függően, hogy milyen cégről van szó, és addigra készen kell lenni, akkor egy eladó akkor fog profinak kinézni, hogyha addigra készen van egy úgynevezett adatszobával, amiben minden benne van, amit egy vevő kérhet. Ebben segíthet egy tanácsadó, hogy ezt az adatszobát addigra, mire eljut az értékesítés időpontjáig, olyan szinten építse föl, és ebben benne van az is, hogy igenis a cégét is olyan szinten építse föl azokat a pontokat, amik esetleg hiányosak, hogy a vevőnek az ne csak a számok legyenek kívánatosak, hanem maga a mögöttes dokumentáció és tartalom is mindenben megfeleljen annak, amit egy vevő elvár. És igen, hát ez egy érzelmi kérdés, át kell adni egy kicsit a irányítást, hallgatni kell a tanácsadókra, amit javasolnak, ami egy bizalmi viszonyt is feltételez természetesen.
Még milyen információknak kell lenniük ebben a virtuális adatszobában? Tehát ugye, mit tudom én, a beszállítókkal a kapcsolattartás, de azért gondolom még egy sereg olyan információ van, amire nem is gondol a cégvezető, hogy ezt én egyedül tudom, viszont ahhoz, hogy működjön a továbbiakban a cég, akkor ezt értelemszerűen az új tulajdonosnak is tudnia kell.
Hát nagyon egyszerűen fogalmazva, egy adatszoba üzleti, pénzügyi, adózási és jogi dokumentációknak a halmaza, megfelelően felépítve. De ez attól függően, hogy milyen vállalkozásról van szó, ez lehet több is, kevesebb is. És itt van egy nagyon fontos pont, ugye amikor bejön egy vevő, akkor egy kérdés az, hogy ki az a vevő. Hogyha valaki egy kereskedelmi vállalkozást akar értékesíteni, akkor valószínűleg egy olyan vevő fog, vagy van esélyre, hogy olyan vevő fog érkezni, aki éppen, hogy adott esetben, vagy az adott piacon meg akar jelenni, vagy éppensége versenytársa. És itt van egy kulcs momentum a cégértékesítésnek, hogy még mielőtt bármilyen információt átadnánk, arra kell figyelnünk, hogy igenis azokat a titkokat, amiket mi megszereztünk az évek folyamán, azokat az üzleti folyamatokat és azokat a bizalmas információkat, azt védjük. Tehát az egész folyamat úgy indul, hogyha egy vevő jön, az első dolog, hogy egy titoktartási szerződést kell vele aláíratni, hiszen minden, amit én odaadok neki, azt ő saját magának alapvetően felhasználhatja. Ő minden olyan információt, amit egy jól működő vállalkozásról megtud egy adott piacon, az már önmagában egy érték. Ezzel kell kezdeni. Ezek az információk vannak gyakran a tulajdonos fejében egyébként, tehát gyakran ezek nincsenek feltétlenül dokumentálva, és vannak olyanok, amik önmagában attól, hogy egy információ létezik, attól nem biztos, hogy egy vevő tudja használni, hiszen a partnerekkel való bizalmi kapcsolatot azt nem lehet egy magából az információból felépíteni. De nagyon fontos az, hogy a folyamatok és ezek az adatok, ezek védve legyenek egy ilyen folyamatban.
Mennyire sokrétű egy ilyen titokvédelmi megállapodás például? Hiszen ugye itt azért üzleti partnerek vannak, tehát nyilván ugye őket is védik. Tehát ilyenkor fölmerülhet az üzleti partnerek részéről is egy igény, tehát hogyha megtudják, értesülnek arról, hogy fölmerül a cégvezető részéről az, hogy értékesíti a vállalkozását.
Ez már egy másik momentuma ennek a történetnek. Igen, felmerülhet, sőt, vannak olyan cégek, akik kifejezetten ügyelnek arra, hogy úgynevezett change of control klauzulákat építsenek be a szerződésükbe. Ez azt jelenti, hogy adott esetben ők tudni akarnak róla, vagy akár felmondási jogot akarnak kikötni egy bizonyos esetre, hogyha megváltozik a másik cégnek a tulajdonosa. Hiszen az lehet az ő versenytársuk, lehet egy olyan kialakult egy olyan helyzet, amiben egy adott beszállító vevő, bárki legyen, az nem akar belekerülni. És ilyen előfordul, hogyha én vevői oldalról nézzük, akkor az ilyen klauzulákat nagyon komolyan vizsgálni kell jogi szempontból, hogy adott esetben mit jelenthet egy tulajdonosváltás. Egyébként ilyen tulajdonosváltás akár egy támogatást is semmisé tehet, visszafizetendővé tehet, tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogyha eladja a cégét a tulajdonos, akkor a vevőnek mit fog jelenteni ez. Ez már egy átvilágítási folyamat, és nem az eladó, hanem nyilván a vevői kockázatok oldalát jelenti.
A munkavállalókat hogyan érintheti az, amikor megtörténik a családi vállalat értékesítése?
Hát pontosan azért, mert az értékesítés egy kontrollváltozást jelent. A munkavállalóknál tapasztalható már a folyamat során egy bizonytalanság. És ennek a bizonytalanságnak azért sok következménye is lehet, és negatív következménye is lehetnek. Teljesen természetes egyébként, hogy a munkavállalók abban az esetben, hogyha ismerik a tulajdonost, akivel adott esetben évekig, évtizedekig együtt dolgoztak, ismerik a rigójáit, azt, hogy bizonyos helyzetekben hogyan reagál, egész egyszerűen bármilyen változás negatívan érintheti őket, nem azért feltétlenül, mert az a változás az rossz lesz, hanem azért, mert számukra ismeretlen.
Egy nyilván számos kérdés fölmerülhet bennük, megtart-e az új vezető, megtartja-e a fizetésem, ugyanaz lesz a javadalmazásom, a munkaköröm, a feladatom, tehát ezek mind ilyen napi szintű kérdések.
Így van, és egy munkavállalói közösségben nyilván az, amikor egy ilyen dolog felmerül, akkor elindulnak az információk, az zuhanyhíradó, ami adott esetben olyan információkat is tartalmazhat, ami egyáltalán nem igaz. Úgyhogy itt javasolt azért a munkavállalóknak azt a körét, akit igazából valószínűleg nem fog érinteni közvetlenül egy tulajdonosváltás, azokat lehetőleg elzárni az információt, tehát a felkészítés folyamatától is, illetve az értékesítési folyamatban lehetőleg úgy irányítani, hogy a munkavállalók ezt ne érezzék meg. Viszont van egy olyan munkavállalói kör, aki ebből nem hagyható ki. Ez pedig jellemzően a vezető munkavállalók köre. Ők egész egyszerűen kell, hogy információt kapjanak, mert hogyha nem kapnak információt, valószínűleg éppen azért ők érezni fogják, látni fognak bizonyos folyamatokat, információkéréseket, stb. Tehát őnekik azért el kell mondani, és be kell őket vonni. És itt fontos az is, hogy itt két szempont van. Egyrészt az, hogy a maga az értékesítés az jár egy olyan plusz teherrel, amit egyrészt ütemezni kell a munkavállalók számára, ezt részben tanácsadók át tudják vállalni, de például egy céges belső jogász nem feltétlenül rendelkezik megfelelő tapasztalattal, és nem rendelkezik megfelelő idővel arra, hogy egy értékesítési folyamatot lemenedzseljen. Ugyanígy mondjuk egy belső pénzügyes, vagy egy adós, nem feltétlenül rendelkezik idővel és tapasztalattal. Azt, hogy információt adjanak egy átvilágításhoz, azt be kell ütemezni, és ami véleményem szerint az egyik legfontosabb dolog, azt a bizonytalanságot, ami bennük is ugyanúgy, mint bárkiben felmerülne, ezt valamilyen módon kvázi kompenzálni kell. Egyrészt ez lehet nyilván egy kommunikációs szinten, de lehet úgy is, hogy azokat a munkavállalókat, akik kulcsszerepet töltenek be a folyamatban, azokat úgy bevonni, hogy valamilyen sikerdés vagy más módon motiváltát tegyük őket arra, hogy az értékesítést ténylegesen támogassák. Ugyanis, hogyha csak belegondolunk, egy céges jogász, egy céges pénzügyes, egy adós, hogyha úgy érzi, hogy bizonytalanság felé megy, tulajdonosváltás felé megy, és ő ezt nem szeretné, akkor a folyamatot legalább annyira megakadályozhatja, mint amennyire segítheti, hogyha egyébként ez érdeke. Ezt nagyon fontos előre végiggondolni, ki fog részt venni a folyamatba, kit vonnak be, hogyan történnek a megbeszélések a munkavállalók kapcsán, hogyan próbálják megszűrni azt, hogy ez ne kerüljön ki a nagyobb munkavállalói körbe. És nyilván, hogyha a folyamat eljut egy olyan pontra, amikor már az értékesítés az vagy a közeljövőben van, vagy megtörtént, ezt megfelelően és megnyugtottan kommunikálni kell.
Vannak olyan fokmérői röviden, amelyek alapján megállapítható az, hogy igen, ennek a családi vállalatnak az értékesítése sikeres volt. Tehát a sikersztori volt a felépítése, az átadása, az értékesítése.
Ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilván egy tulajdonosnak adott esetben az érzelmi dolgokat félretéve sikeres lehet az átadás abban az esetben, hogyha azt a vagyont, amit ő megtermelt, azt pénzé teszi, és az bejön a bankszámlájára. A másik oldal az inkább a vevői oldal, legalább akkora szerepe van annak, hogy az adásvételt követően azt integrálja a saját rendszerébe, hiszen jellemzően ezek a vállalkozások különböző módon működnek, és az, hogy egy megvásárolt céget a vevő beintegrálja a saját rendszerébe, ez kulcsa lehet annak, hogy az a vevő szempontjából egy sikeres ügylet vagy nem. Amennyiben erre nem fordítanak kellő energiát, az egész deal megdőlhet olyan szempontból, hogy a vevőnek egy értéktelenné válik a cég, mert nem veszi át megfelelően az irányítást. Erre példaként fel tudom mondani, hogy nekünk is volt olyan ügyletünk, ahol a vevő például nem tartotta ott a menedzsmentet, egy pillanatig sem az eladást követően, és nagyon komoly problémákba ütköztek, csak például azért, mert nem ismerték a magyar munkaerőpiaci helyzetet, nem ismerték azt, hogy a szezonális munkavállalás miatt nyár előtt mondjuk ne küldjenek el munkavállalókat, mert nem fognak tudni feltölteni később. És ezek alapvető akadásokat okozhatnak egy átvételt követően. Tehát mindenképpen javasolt a menedzsmentet ott tartani, a tulajdonost ott tartani, megfelelő átmeneti időszakot biztosítani, és a vevőnek biztosítani és előírni azt, hogy hogyan történjenek bizonyos feladatoknak az átadása, illetve átvétele.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Szűcs Bálint, az RSM Legal vezető ügyvédje volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.